Második rész. Az örök béke. Otthon város. 7 év múlva, tehát még hamarabb, mint alapítója jósolá, 1 millió lakosa volt Otthon városának, ha ugyan szabad városnak nevezni egy 42 négyzetmérföldre kiterjedő telepet. És mégis város az. Rendszeresen alkotva, szabályszerűen beosztva, melynek önmagát továbbfejlesztő életműszeres növekedése elevenen szemlélhető, mint az agávé virágkoronájának növése, mikor 100 év alatt egyszer virágzásnak indul. Aki folyam mentében utazik a tenger felé, midőn Tulcsát elhagyja, és a Sulina folyamágon végighalad a Kalori géphajóval, két oldalt egy szakadatlan kertvilágot lát maga előtt. A buja növényzet csoportosulása meglepő. 5 világrészből lettek fölkeresve a haszonhajtó és dísznövények, mik ez éghajlat alatt meghonosíthatók, mik a választott földeknek különös kedvencei, s a sikerült kísérlet elárasztja az európai zöldségpiacokat eddig ismeretlen főzelékek és gyümölcsök halmazával, miket a kultúra megnemesített. A kertek közepében egyes családok számára való házak vannak, beárnyékolva gyümölcstermőfákkal, befuttatva virágdús folyondárokkal. A kertek eleven sövényén szabadon tenyésző újfajta sejméreg gubói sárgálanak, mint fényes sejemgyümölcsök, s a háttérben, mintha a hajdani redanokat gúnyolnák, törpe váracsok lőrésekkel, azok a méhesek. A folyam felszínesen néptelen. A partok mellett tutajokra épített kunyhók libbegnek, mikből falkái a szelíd szárnyasoknak rajzanak elő, amik nappal az olajnövények között járnak, és az ártó bogarakat szedegetik le azokról, éjszakára pedig dobszóra úsznak haza libegő flottilláikra. Ez a kertipar városa. A független saját tűzhelyének élő földrész kedvenc ipara ez, mely munkáját tízszerte jobban jutalmazza, mint a szántásvetés. A mezőgazdaság most már csak a tudománynak és a tehetségnek való. Az otthon állam a szűk területén szaporodó népével nem bízhatja magát az időjárások véletleneire. Nem szabad azon aggódni, hogy vajon jól miveli-e a földét a kisgazda, mit vett bele, jókor veti-e el, jön-e rá eső, nem veszi-e föl a víz árja, nem lepi-e meg a rozsda, learatják-e a termést idején, nem jön-e nyomtatásra esős idő, nem megy-e kárba az egész termés. Az otthon államának minden évben szüksége van a maga jó termésére. Az egész léti sziget egy mintagazdaság, melyet a részvényes állam nagyban kezel saját vállalatára. Itt a hozzávaló földet is teremteni kellett. Legelőször is csatornázással a mocsárt lecsapolták, a nagyobb tavakat szivattyúzó gépekkel merték ki, és ahol a föld árja járta a térséget, ott keresztül furatták az alsó víz át nem bocsátó rétegeket, a tőzeget leégették róla, gőzrigolozó gépekkel megforgatták a talajt, alakcsövekkel összehálózták az alréteget, és a mezőt keresztül kasul szeldelték öntöző csatornákkal. Akkor azután a gőzekékkel láttak hozzá. Ha túl nedves volt a talaj a szántáshoz, az alakcsöveken át keresztül fűtötték, ha száraz volt az időjárás, a csatornákon át elárasztották, ha késő tavaszi fagy fenyegette a vetés, ismét meleg gőzt bocsátottak rá a talajból, gabonavirágzáskor termékenyítő cafrankészülékkel söpörtek végig a kalászos mezőn, a rozsdát kiirtották kénsavas permeteggel, amit kaucsuk csövekkel vezettek el a vetésekre, az ártékony rovarokat szitált mészpor hintésével ölték el, ha a mezejegerek szaporodtak el, azokat az alakcsöveken át rájuk bocsátott szénennyel folytották meg. Mesterséges trágyával, trágyalé öntözéssel sokszorozták a növény termő erejét, és ha jégeső pusztító fergeteg jött, villanyvezető tornyák segélyével félreterelték azt a művelt földről a tenger felé. Így földművelés mellett a léti szigete egyedül képes volt az új világváros milliónyi lakosságát ellátni kenyérrel. Ez volt a város tárháza, csupa raktár a gazdasági épületek összefüggő csoportokban. A buja mezőkön meghonosított házi állatok, gyapjuadó nyájak, A lankaságokban gyapot és dohány, a dombosabb fensíkon szőlők, miknek bora a kezelés mellett a világpiac keresett áru cikkévé lett. Ez a mezőgazdászati város. Tovább haladva a kerti lakokat, a Moise szigetén és a Szántó földeket és gazdasági épületeket a létin kezdik fölváltani más alakú épületek. Tömör, vörhenyes falak, bolthajtás alakú tetők, zománcos, fénylő külsővel. A keresztül kasul szögellő csatornákat fölváltják éppen úgy összepóklábazott vasútak, mik egyik épülettől a másikig, s mindannyian a folyamparthoz futnak. A földipar városa átalakul gyárvárossá. Hanem a mostani gyáraknak hiányzik már az a fertelmes tulajdonságuk, hogy füstöt, bűzt terjesztenek maguk körül, és bemérgezzék vele mérföldekre a levegőt, s kényelmetlenné tegyék más halandókra néző a lakást. A mostani gyáraknak nincsenek már magas kéményeik. Azok a magas füstokádó minarék mind eltűntek, csak alacsony kürtők és gőzcsövek vannak. A gyárak nem fűtenek többé kőszénnel. Tatrangi az olvadhatatlan hialikor csövek lerakása által kivihetővé tette az eddig lehetetlennek hit keresztülfúrását az egész földrétegnek, s megkísérli aztán kútfúróival a föld primer alakulásainak rétegeit is átszakítani, míg lemélyezté olvadhatatlan ércüveg csöveit a földkebel központi tűzhelyéig, önkéntes vulkán csalva elő az ősgránit burkolat alól. És az végtelen horderejű találmány lett. E tűzkürtő tetszés szerinti lemélyeztése által az egész emberiség egy nyomasztó rémtől lett megszabadítva, attól a rém gondolattól, hogy mi lesz a világból, ha egyszer elfogy a kőszén, elpusztulnak az erdők, mi ad akkor a télnek meleget, a gépeknek éltető erőt. A föld maga. Tatrangi tűzkürtőit a kerekvilágon mindenütt oly vívmánynak fogadták, amin ő Amerika föltalálása volt. A gyára gépei megszűntek kőszenet fogyasztani, mindannyi tűzkürtőket furatott a föld mélyéig, és onnan vette tüzelőszerét. A föld alatti tűzhely gázokat is adott, miket vegytani átalakítás mellett világító gázul lehetett használni. Otthon város minden házába a tűzkürtők csövei vezetnek, télen azok adják a meleget, éjjel a világítást, a tűzhelyen azok főznek, fagyos időben azok melegítik át a zordidő fenyegette kerteket és vetéseket, rossz nyárban azok érlelik tökéletességre a szőlőfürtöket, s mozderővel látnak el minden gyárat, tűzzel minden üstöt, tropikus légkörrel a fedett díszkerteket. Ilyen fedett díszkertek az otthonváros belső főutcái. A gyárvároson túl kezdődik a kereskedelmi város. Három roppant széles Dunák folyik végig rajta, a Kilia, Szulina és Szentgyörgy Duna. Mindenik folyamák két partja vert kövekkel kirakva 20 ölnyi szélességben a kereskedelmi áruk rakpartjához szolgál, melyen vasútak vezetnek végig, és jövő és távozó hajókra szállítják át az árucikkeket. E partokról 1,5 ölnyi magasban emelkednek a hosszú aszfalt és ruggyanta sétányok terebélyes fáikkal. S e sétányok mentében a végtelen palotasorok kereskedelmi ügyszobákkal, földszint raktárakkal a föld alatt, áró termekkel az emeleteken, és a nagyszerű vendégfogadók. A belváros a Moise-sziget közepét foglalja el, és ennek van 3 főutcája, amely egymást, mint egy csillagkeresztet szeli át. Mindegyik utca 30 öl széles, és 1 mérföld hosszú. A középpont, melyen összetalálkoznak, egy 6-szögű tért képez, melyet 2000 lépésbe kerül körüljárni. És mindez egyenes főutcák, mind a tér maga ihor üvegboltozattal vannak fedve, a főtér 6-szögű kupolája 600 lábnyira magasodik ki a szimmetrikus palota tömegek közül, egy gloriettel a tetején, melyből éjszaka villanyfény ragyog szét a városon, és 10 mérföldnyire elvilágít a tengeren a közeledő hajók elé. A fedett utcákban nincs sohasem sár és por. Nincs több szél, mint amennyit mesterséges szellőztetés idéz elő, két oldal délszaki fák örökzöld lombjai árnyékolják be a sétányokat, Télen az utcák alagcsöveken át fűtve vannak, és nyáron felülről lebocsátott hideg lég tartja azokat hűsen. A hatszögű tér járdáit egy tündéri szép fasor futja körül. Egyetlen sor elejszpálma, melynek fényes levelei valami üdítő illatot párolognak ki, hasonlót a violák szagához, és ez örökké betöltve tartja a roppant boltozott téri mélyét, és megtisztítja a léget az emberi kigőzölgés bűzeitől. Ez a tér a városház tere. A hatszögű épület hat szárnya egy egész építményt képez, melynek hat kapuját a keresztül szelő három utca bejáratai alkotják. A tér közepén kolosszális szökőkút és e kút körül a város hírhedett élelmi bazárja. Ez egyik nevezetessége otthonvárosának. Egy gyümölcs és élelmiszerpiac, melyen az öt világrész és a szigetországok minden élvezhető gyümölcse azon frissen, ahogy törzséről leszakítatott, összehalmozva található. A főnix pálma datoja fürtei, a karióta édes lisztartalmú kobakjai, a palmyra pálma óriási diói, miknek külső húsos héja édes borízű, belső magszéke friss aludtejhez hajaz, és a megszáradt finom sajtnak ízlik. A félmázsás lodoiceák, mintha nagy tökök hevernének ottan, a ceyloni csodapálma dundi gömböcei, mik csak éretlenül ehetők, a vérveres tahiti almák, az üdítő belimbik, a Szent János kenyér alakú ingefára húsos hüvelyei, a kenyérfa pikkelypáncélos cipói, a mangifák aranyszín tojásai, a rózsaillatot és méz édességet egyesítő csirimáják, a duránci húsú gulyaveszilvák, a szájban szétolvadó pirikao barackok, a fahéjfűszeres nialia szőlők, a kínai olajfa illatos bogyói, a paradicsomfüggék, a dinnye alakú gerezdes abakátok, a keményhéjú kékzománcú mangosztán almák, miknek belső húsa ízre és olvadékonyságra a fagylalthoz hasonlít, a granadil paradicsom almái, a pandanus kenyérbélű, ananász alakú gubói az év minden szakában felhalmozva találhatók egy gyümölcsbazár tágas csarnokaiban, mik a múlt századbeli ronda kofasátrakat mesevilágba száműzték. Itt vannak kirakva célszerű állványokon az újkor nagy tökére mivelt európai kertiparának főzelékei mellett, a többi földrészek incsiklandó zöldségtermékei is, a káposztapálma hajtásai, a jávai kacsangbabok, a finomhúsú szóják, lisztes gesztenyeízű bataták, a török kobakok és tojásgyümölcsök, a jávai savanyú nanka, a malabári dzsambuk, az olajos pisztácok és mindazok a csodálatos ehető növények, miket egy kelet-indiai wayong, egy előkelő pangerang asztalára szolgáltat, mik közül nem hiányozhatik a dinnyefa gyümölcse, a karika papája, melyről minden gazdasszony tudja már, hogy annak a levétől a legkeményebb hús is porhanyóvá lesz anélkül, hogy tűzre tennék. Húsneműekben is egész világtárlat van itt. És az áru eladó székely menyecskék, a pirosposgás debreceni szegedi komáromi kufárnők oly nyelvkészséggel tudják ajánlani árucikkeiket, mely szakképzettségükről tanúskodik. Itt egy delikát elefánt talp kínálkozik, egy rózsapiros jegesmedve comb szomszédságában, melynek versenytámaszt az úriasztalra való jakpúp, az árusnő készek megmagyarázni a vevőnek, melyiket hogyan kell elkészíteni, a kínai salangin fecskefészekből hogyan lesz csemege, az ausztráliai csőrös állatnak minő pác kell, ajánlatnak különösen a pekári és tajaszu malackák, aki nagyobb állatot keres, az utasítatik a szomszédboltba, ahol éppen most zsiráf borjúkat mérnek ki, olyan a húsuk, mint a rezge. Ugyanott fiatal vízilovak szügye is kapható, a többi részéből pemmikánt csinálnak, egy Brassóból ide települt örménynő különösen nagyra van igen keresett szumátrai kappannyai valami kávén híznak. Hitelesség kedvéért mindegyiknek megvan hagyva a zúzája, s a benne levő emésztetlen kávészemek is ott találhatók. Ugyanennél található gyakran a nagyon keresett pangerang kávé, mely akként jön létre, hogy egy inyenc állat, a musang, a kávégyümölcsöt megeszi, a magját azonban nem tudja megemészteni, azt hátrahagyja, a jávaiak aztán ezt összeszedik utána, és ez az állatvilági körutat bevégzett kávé valami fejedelmi italt át mind illatra, mind zamatra nézve. Azért hitelesség okáért együtt is szokták árulni az eredetét igazoló album grékummal, mely a tömör koprolitokat képez, az angolok arannyal fizetik azt. Másik boltban mindenféle italokat árulnak. Ott kaphatta a török sörbet, az amerikai black drink, az arab bombik, mely egyszerre szomjat és éhet csillapít, a hűsítő kínai víz, a kávégyümölcsből készült kiser, az indus ananász ital, a tengeri szőlőből sajtolt korzián, a málna és mézből párolt malinnik, a borassus pálma cukros nedve, a kellemesen csípős gavral, a far kroja virágmusja és százféle nem a gyümölcsboroknak, csupán igazi bort és égetett pálinkát nem találni a boltokban. Ennek előállítása és árulása a részvényállam kizárólagos joga, aminek okait és céljait majd megtudjuk később. És aztán az élelmi bazár valamennyi csarnokában láthatók azok a kis fürgenc lények, amik az emberek legnagyobb ellenségének hatalmas pusztítói, a kis gekkók azok, mik a legyek ellen folytatják a folytonos harcot. Ezek a szelíd gyíkok tapadó talpacskáikkal össze-vissza futkározzák a falakat, az állványokat, hosszú nyelveikkel elkapkodják a legyeket, a dongókat, és tisztán tartják tőlük az élelmiszereket, vannak is ezért a kufárnők előtt nagy becsületben. Aki azt gondolta, hogy az élelmi bazárt a város középpontjába helyezze, jól számított. Az emberfogó csápszerek közt leghatalmasabb csalogató az, hogy hol lehet jól enni. Ez bele van nőve a hazáról való fogalomba, nem hiába részesül oly tiszteletben a tűzhely. A szakácskönyv igen nevezetes közjogi kódex. A gurman világ elismerte otthonvárosát az ínyentség mekkájának. Másik előnye a világvárosnak a tisztaság. Egy olyan helyre építve, melyet ősi időktől fogva a járványok posványbölcsőjének ismert mindenki, az alapítóknak minden emberi tudományt segélyül kellett hívniuk, hogy telepüket egészségessé idomítsák, a szükség kényszeríti őket a lehetetlent is valósítani. Ez sikerült. Az otthonvárosában nincs szemét, nincs kloáka, nincs gyármoslék. Az mind trágyává alakítatik, mielőtt emberölő gázaival a levegőt megfertőztethette volna, és a piszok megtér rendeltetési helyére a szántóföldre, és lesz belőle arany, a méreg a földbe vegyül, és feltámad, mint kenyér. A főtér hat oldalát hat palota képezi. Egyik a bank épülete, másik a szerződések háza és tolmácsi hivatal, harmadik a bőrze, a többi három az igazgatóság három külön osztályáé. Ha az utazó a keleti utcában egy légnyomatú hengervasúton az imperiáléra felül, egy örök világtárlat vonul el két felől mellette. Ipar és terménycikkek, divat és gyakorlati találmányok, tudomány és művészet csoportosult tárlatai váltják föl egymást panorámaszerűen, míg az utca véget ér, és akkor ott áll az utazó előtt a század legmerészebb építkezési műve, egy három mérföldnyi hosszú raktár, mely a Szulina-Duna ágtól a Szent György Dunáig nyúlik. Ez az otthonváros kincstára. Itt rakodnak le a részvényállam mindenünnen érkező légjárói, és innen indulnak ki új árukkal megterhelve. Innen hordják szét a Dunán a tengeren járó hajók és vasútak vonatai a felhalmozott árucikkeket Európa egyes országaiba, mert az otthon állama az európai részletkereskedésben nem avatkozik, ő csak a világrészek között tartja fenn a közvetítést, és a nemzetközi kereskedés hasznait engedi az egész világban szétoszolni. A hosszú kereskedelmi raktár, melyben együtt van az öt világrész, képezi a város homlokzatát a tengerpart felől, mely összeköttetésben áll a kiépített mólókkal, amik a hajdani zátonyok helyén emelkednek, és most védett kikötőül szolgálnak a hajóknak. A Kedrilé-sziget ez idő szerint mulatókerté átalakítva kedvenc helye az idegeneknek. A Szent György Dunaágon a rakpartról egy alagút visz keresztül. Általában mindenütt vasból öntött alagutak visznek át egyik partról a másikra, míg könnyebben és gyorsabban elkészíthetők, mint a hidak. Hidakat nem építettek az otthonváros folyamain sehol azért, mert mikor a Duna nagy áradásban van, a hajókat csak eléjük kötött aerodromonokkal lehet víz ellenében felvontatni, és ezeknek járását a hídjármak akadályoznák, hanem alagút minden utca nyílásából vezet át a túlpartra. A Szentgyörgyparti fennsíkon van a Dunadelta őserdeje, most pompás népkerté átalakítva, melyet a világ minden építési ízlése szerint alkotott nyári lakok díszítenek. Ez a fényüzés városa. A porticskája Duna ág végre hajóépítéshez készített dokkokhoz idomítva, gabonatartó silókkal végigrakva elvezeti a kíváncsi utazót a Rázintóba, amelynek nincs közlekedése a tengerrel, Etóban a részvényállam mesterséges haltenyésztést űz nagy sikerrel, a zátonyokon osztrigatelepek ápoltatnak, a sziklás öblökben a szivacs termesztést üzdelik, és egy kavicsos talaján az őstónak a gyöngytermő gyöngyér meghonosításával tesznek kísérletet. Ha azután az utazó vizen, szárazon és víz alatt, gőzzel, hőléggel, légnyomással végigutazta a várost, felszáll egy aerodromomba és megtekinti azt madártávlatból, akkor látja lélekemelő képét egy új világvárosnak, melynek hatágú üvegboltozatos utcacsillaga ragyog a napfényben, mint egy óriási rendkereszt a földön, közepén a nagy Kohinor gyémánttal, a hexagon kupolájával. Közben a szabályos házak tömegei tetőhelyett világkertekké alakított teraszokkal, a kalauz megmutogatja itt és ott ama kiváló nagyépület zöld parktól környezve minőközintézet háza, tágas négyszögű térek lombárnyékolta útjain tarka néptömegtolong, vasútvonatok, társaskocsik robognak végig az utcákon, sodronyhúzalokon repül át más vonat a háztetők felett, villanygépek által hajtva. A folyam óriás négy ágán hajóraj kerülgeti egymást, mindenféle tarka lobogókkal. Távol kelet felé eltekintve az esthajnal aranyegén közeledő légjárók hosszú, sötét daru csoportja tűnik fel, és a nyugati látkör ragyog a csatornahálózat tükörvonalaitól, míg átszelik a dohányzölddel, lenkékkel, málvapirossal, repcesárgával hímezett végtelen mezőket. Míg a hexagon kupolájának órája felséges döngéssel üti el a kilencet, és ekkor a világítótorony óriási kürtje bömbölve szólal meg, tudósítva róla mindenkit, hogy a napnak vége, s váltókra, szerződésekre nézve kezdődik a holnap, és ugyanakkor kigyullad a kupola napfényragyogású villanylámpája, s mintha csillagos ég népesülne meg az éleszáltával, ezernyi ezer lámpa ragyog fel a szimmetrikus utcák mértani vonalain, a szökőkutak foszforeszcens világítással vetik fel habjaikat, a hajókon vándor jeltüzek jelennek meg, a közelgő aerodromon raj fekete alakjai zöldesfényű lámpűris csoportként jelennek meg az égen, a gyárak tűzkürtői veres fénysugarakat lövelnek az égbe, s a mezőkön villanyvilágítás mellett foly tovább az aratási munka. Az otthon városában nincsen éj soha.